Üdvözlök mindenkit, én Herman Zsófia vagyok, és ez a Zero művészeti podcast, a korábbi Taurus Kornu Petit újra értelmezése, de a cél az ugyanaz, művészeket, művészettörténészeket, esztétákat hozok nektek. Mai témánk nagyon izgalmas lesz, ugyanis egészen Olaszországból jött hozzánk Kaciba Andi. Fogadjátok szeretettel.
Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
És a performance és a konceptuális művészetről fogunk beszélgetni. Mi Magyarországon a Ludwig Múzeumban találkozhatunk Andi munkájával először. A Crushing Destiny című performance-ot láthattuk. Szerintem lehet, hogy még ismeritek is, és tudtok kapcsolódni a témához. Arról szeretnének kérdezni, hogy igazából mit szerettél volna ezzel a performance-zal elmondani.
Ó, köszönöm. Valójában én a performanszaimmal mindig a női létet és az ahhoz kapcsolódó problémákat, tematikákat dolgozom fel. Crushing Destiny nem, valójában nem az első performanszom, hanem mondjuk úgy, hogy az aktuális, ugyanis 50 éves leszek februárban, és ez az az időszak, ami többé-kevésbé egy nő életében egy radikálisabb változás történik, ami azt jelenti, hogy a nő elengedi a fertilis időszakát,
a termékeny
időszakát, és átlép a következő életfázisba. Tehát ez azt jelenti, hogy általában egy egészséges nő körülbelül 50 éves koráig termel petesejteket. Ezek a petesejtek körülbelül 500-an vannak, amelyek potenciálisan megtermékenyíthetőek lehetnének és egészségesek. Tehát 50 éves korra elfogynak ezek a petesejtek, megszűnik a lehetőség arra, hogy valakinek gyermeke lehessen. És ezt a dolgot próbáltam feldolgozni, elengedni, hiszen nekem gyerekem valójában nincsen, és úgy érzem, hogy ez a lépés, ez ennek az elfogadása is, hogy most már eljutottam abba a fázisba, hogy most már biztosan, hogy nem lesz, ezt el kell fogadni.
Nagyon érdekes az, amit most beszélsz, hogy te is úgymond gyakorlatilag megünnepled azt, hogy egy következő korba lépsz. Emlékszem, a dédi mindig ezt mondta, hogy bár lehetnék újra 60 éves. És az volt élete fénykora.
60?
60. 60 évesen. Már nem kell foglalkoznod a külsőddel, mert elengedhetsz mindent, és boldog vagy. És nagyon érdekes, hogy most volt a Tereskova Krisztának is kiállítása, és ő pedig ugye azt a címet adta a kiállításának, hogy itt az életem vége. És ő tényleg úgy gondolta, hogy itt most le kell húzni a redőnyt, meg kell halni. Mert egy nőnek már itt már nincsen szerepe.
Én valójában ezt a performance-ot, amikor kitaláltam, és elmentem előadni a Fabrica del Vapore-ba az igazgatónőnek, mert ott adtam elő először, akkor én úgy magyaráztam el neki, hogy figyelj, ez az életem, ez egy pillanat, 50 éves leszek, akkor még nem lettem, beléptem az 50-edikbe mondjuk úgy, mert betöltöttem a 49-et, mondom, szeretném ezt a túllépést a termékeny időszakon, valamilyen szinten megünnepelni. Nem úgy érzem, hogy egy olyan alkalom lenne ez a performance, hogy gyász, ahogy lehet, hogy sokan megélik, és meg kellene, hogy éljék, hanem valójában én ezt úgy képzeltem el, mint egy majdnem, hogy szakrális aktus, vagy akármi, tehát egy ilyen, ami által majdnem, mint egy ünnepség, ahol egyszerűen így túllépsz, és elengeded, és mindenki veled van, és mindenki megosztja ezt az érzést. Uh-huh. Mert nem vagyok valószínűleg ezzel egyedül. Én felvállalom ezt a dolgot, és elmesélem, hogy nincs gyerekem, sajnálom, hogy nem lett gyerekem, és most már nem lesz gyerekem. Uh-huh. De miután tudom, hogy ez általában egy tabu téma, úgy érzem, hogy ezzel, hogyha én ezt a lépést megteszem, és megosztom mindenkivel, segítenek nekem elfogadni, másoknak segítek ezáltal elfogadni, és azok, akik esetleg nincsenek ebben a cipőben, ha kívülről látják, akkor szerintem egy újabb szempontból tudják ezt a dolgot megvizsgálni, és lehet, hogy megértik azokat, akik úgy jártak mondjuk, mint én, hogy gyerek nélkül fogják leélni az életüket.
Nekem, ami még így megfogott ebben performanceban, ugye, hogy az aranyfestékkel töltötted meg a tojásokat, hogy nem csak egyszerűen simán tojások voltak, hanem hogy az arany, hogy úgy érzed, hogy ez a nőknek az értéke, vagy pedig ezt szeretnéd inkább felülírni ezzel a performance-ot, de hogy nem ez teszi meg a nők értékét?
Figyelj, valójában a petesejt az egy ez egy értékes dolog, és egy egyedi dolog, minden peteseit más, és értéket kellett neki adnom. Plusz még van egy másik problémánk, az, hogy képzeld el, hogy én a múzeumban elkezdtem volna 500 tojást, valódi tojást eltaposni a mai világban, amikor vannak, akik éheznek.
Hát ez
tehát
igen.
Valójában én az 500 tojást azt kifújtam, a belsejét összegyűjtöttem, szétosztottam, tehát valójában, ahol én lakom, ott mindenki rántott átevett egy hétig az épületben, és utána egyesével feltöltöttem a tojásokat aranyfestékkel, betapasztottam, és gyakorlatilag amikor láttad ezt az egész performance-ot, akkor azt láttad, hogy én a talpammal, hogy eltaposom a tojásokat a metronom hangjára, ami jelzi, tudod, az időnek a múlását, és emellett hallod ezeket a ropogásokat, ami eléggé hipnotikus így együtt, akkor azt látod, hogy a talpammal viszem tovább az aranyfestéket. Tehát az elveszett lehetőségek, az elpazarolt idő, vagy a rosszul felhasznált idő, vagy a zsákutcák, mert az ember életében azért elég sokszor belefut mondjuk bárki zsákutcákba. Úgyhogy ezeknek a feldolgozása, újrajátszása és elengedése.
Most hirtelen egy kicsit a német aktivisták jutottak eszembe, akik üvegen fetrengve másztak, és felsértették a testüket az üvegszilánkokkal. Amúgy neked megsérült a talpod?
Megmondom őszintén, hogy én ezt a performance-ot kitaláltam. Elmentem, elmeséltem a projektet úgy, hogy nem próbáltam ki. Uh-huh. Tehát amikor nekem azt mondták, hogy oké, okay, a performance mehet,
igen,
akkor már megvolt a dátum, és nekem meg kellett csinálnom. Addig nem próbáltam kifújni egy tojást, nem próbáltam eltaposni egy tojást. Tehát így rám szakadt ez a dolog, és az idő is elég rövid volt, szorított az idő, mert a Milánói Art Fairnek az utolsó napján volt a performance-om egyébként. Úgyhogy volt rá egy pár hét felkészülési időm. Tehát ez azt jelenti, hogy éjjel-nappal tojást, közben volt a húsvét, éjjel-nappal tojást lukasztottam, ürítettem, töltöttem, aztán eljött a nap, akkor kiterítettük a vásznat, felpakoltuk a tojásokat, de addig még nem volt, nem tudtam, hogy fog-e vágni. Tehát egy párat így eltapostam random, de tudod, amikor így eltaposod, az nem ugyanaz, mint amikor így menet közben rálépsz. Úgyhogy féltem tőle, a tojás nem vág, viszont az akril festék csúszik. És nagyon-nagyon féltem, hogy el fogok csúszni.
Aha.
Amire senki nem gondol, de mert senki nem próbált még akril festéken járni. Az akril festék csúszik.
Nem is tudom, van olyan festék.
Nem tudom. Te vagy a festőszakos.
Most nem jut eszembe egy olyan, és az olaj szerintem még jobban
nem
csúszik.
Nem tudom. Lényeg a lényeg, hogy nem volt ilyen típusú problémám, nem vágott meg, de nagyon izgultam, és féltem, és lassan mentem amiatt is, mert csúszott. Tehát én azt gondoltam, hogy így 500 tojás, 15-16 perc lesz, valójában én 26 perc lett belőle miatt. Tehát nagyon óvatosan meggondoltam, hova lépek, milyen tempóban, nehogy véletlenül elcsúszak ott mindenki előtt a vásznon, mert azt nem éltem volna túl.
Bár mondjuk ez is egy része lehet ennek, hát hogy azért a női nehézségek felfoghatjuk, mint szimbólum.
A másik dolog, hogy nem gondoltam azt, hogy ahogy a metronom az így kattog, tudod?
Igen.
Az így teljesen ilyen hipnotikus hatású, és ez nagyon sokakból mély érzéseket váltott ki, tehát többen voltak, főleg kint Milánóban, akik sírtak a performance ideje alatt. Akkor volt egy-kettő, aki mondjuk nem hitte el, hogy 500 tojást lát, és akkor azok hallottam, ugye, hogy haladtam, tudod, hallottam, hogy volt, aki számolta, hogy 38, 39, 40. De ez, hogy láttam lányokat sírni, láttam férfiakat is nagyon meg zavartan, és hogy a végén egy csomóan odajöttek, és átöleltek, és gratuláltak, és mondták, hogy mennyire áttélik, és így láttam így a könnyes szemüket, így számomra ez elég hihetetlen érzés volt. Tehát nem gondoltam azt, hogy én ezt az érzést ilyen szinten át tudom adni másoknak. És akkor utána történt az, hogy rám írtak mondjuk többen így e-mailben, és akkor elmeséltek sztorikat, vagy elmesélték, hogy már abban a korban vannak, hogy lehet, hogy nem, lehet, hogy de hogy hiányzik mondjuk az alapanyag, igen, tudod, igen, ami igen. Ilyenkor szokott lenni, hogy valaki kifut az időből, és amikor ott van, akkor pont nincs egy párkapcsolata, amire lehetne építeni. Tehát a vágy az megvan, de valójában nem áll össze ez az egész. Akkor beszéltem férfiakkal, akik szintén arról meséltek, hogy átérzik ezt az egészet, annak ellenére, hogy férfiak, mert hogy nekik is volt, vagy van fertilitás problémájuk, tehát ebből kifolyólag ők sem vállalhattak, vagy nem lehetnek apák. Akkor fiatalok, akik tanácsokat kértek, és arról meséltek, hogy mondjuk anyagi helyzetük miatt nem tudják, hogy mit tegyenek, hogy belevágjanak, ne vágjanak bele. Nehéz megválaszolni. Én mindig azt szoktam mondani, figyelj, még olyan emberrel nem találkoztam, akinek gyereke lett volna, és megbánta volna. Én nem mondom azt, hogy muszáj.
Én találkoztam olyan.
Igen?
Igen.
Én nem, tehát eddig még nem. Én azt gondolom, hogy nem kötelező gyereket vállalni, de az, hogy valaki vállal, vagy nem vállal, azt addig kell eldönteni, amíg lehet.
Persze.
Tehát ez a kifutás az időből, hogy kifutsz az időből, mert annyi sok a minden más, ami leköti a figyelmedet, hogy nem veszed észre, hogy kifutottál az időből. Én is elmúltam már bőven 40, amikor rájöttem, hogy kifutottam az időből. Uh-huh. Soha senki nem beszélt nekem erről, a környezetemben nem voltak valójában házas, vagy
tényleg?
Gyerekes. Hát nem, én figyelj, egyedül éltem, vagy mondjuk, mit tudom én, a divat szakmában, vagy a reklámban, ahol dolgoztam. Uh-huh. Ott általában mindenki a saját karrierjét egyengedte, mindenki egyedülálló volt, és soha nem volt senki, aki a családjáról különösebben beszélt volna, vagy meghívott volna, és valakinek a gyerekeit láttam volna. Tudod, hogy a gyerek az egyébként egy csapda, mert a gyerek mellette látod, hogy telik az idő. Amikor nem látsz gyereket, és nem látod, hogy azok nőnek, akkor neked fel se tűnik, hogy az idő az megy.
Uh-huh. Igen, ebben mondjuk tényleg igen.
Úgyhogy elszállt az idő. Ennyi. És azt hiszem, hogy ezzel a performanszal elengedtem a gyerekkérdést, végül is nem sírhatok egész életemben emiatt, mert azért az sem túl kell rajta lépni, fel kell dolgozni, el kell fogadni. Más célokat kell találni, uh-huh. És mert az élet azért megy tovább.
Igen.
És attól függetlenül azt gondolom, hogy bárkinek lehet még kiteljesedett az élete, és akár boldog is, azért, mert mondjuk pont ez a része hiányzik. Ennyi. Tehát most már azt hiszem, hogy a termékenységről nem fogok több munkát csinálni. A termékenységgel kapcsolatban nem lesz. Áttérek más témákra, szerintem. Illetve hát biztos, most az identitással kapcsolatos dolgokkal foglalkozom. Tudod, hogy kint magyar vagyok, itthon turista, tehát így valójában sehol nincs egy igazi helyem. És hát ezzel kapcsolatban szeretnék egy munkát csinálni.
Mindig izgalmas téma, mert mindig fedez fel az embert, kicsit megpiszkálgatja a dolog felszínt, aztán kipotyog egy csomó minden, és észreveszi, hogy mennyi gondja van, baja van.
Én azt vettem észre, hogy ahogy telik az idő, mire felfogsz mindent, hogy mi történt veled, feldolgozod a gyerekkori traumáidat, ha voltak, általában a mi korunkosztályunkban mindenkinél volt valami. Mire mindent feldolgozol, mindent megértesz, minden dinamikát átlátsz, addigra tényleg eljutsz a, nem mondom, hogy a százig, de...
Igen, ez tényleg így van.
Tehát én napról napra még úgy érzem, hogy még most is mindig tanulok valami újat a saját életemmel kapcsolatban.
Hány évesen költöztél ki?
21, 22. Igen.
És meg is tetszett ott is maradt.
Nem, én valójában nem költöztem ki, én kimentem dolgozni, és nekem sok évbe telt az, hogy én felismerjem azt, hogy én ott ragadtam. Tehát én nem akartam soha Olaszországban élni. Én egyszerűen ott találtam magam egyszer, és rájöttem, hogy felesleges a bőröndben a téli meg a nyári ruhát hazahozni, kicserélni, amikor mindig ott vagyok.
Jaj, értelek.
Tehát így nem volt ez tudatos, és nem volt szándékomban mondjuk elmenni, csak egyszerűen úgy alakult, hogy ott dolgoztam. És ott ragadtam.
És az hogyan alakult, hogy a modellkedésbe jutottál a konceptuális művészetig?
Figyelj, valójában a modellkedés az egy bizonyos ideig az úgy megy. Én 30 éves koromban hagytam abba, de mellette, már amikor idősebb voltam, elkezdtem production-nal foglalkozni, és a reklám részével, és akkor reklámanyagokat állítottam össze, koncepteket találtam ki, ami abban a környezetben, vagy abban a szakmában tudott működni. És valójában onnan történt még egy ugrás, amikor kitaláltam, hogy fotóznom kellene, és el kellene mennem fotózni, tanulni, abból kifolyólag, hogy ha fotósokkal dolgozom, akkor ne azt mondjanak, amit akarnak, hanem meg tudjam pontosan mondani, hogy amit látok, az miért nem jó. Úgyhogy elmentem fotózni, tanulni az Instituto Europeo di Designba, és akkor utána valójában én elkezdtem fotózni. És az első munkáim azok fotómunkák voltak. Nem volt tudatos az egész valójában, de így indult az egész. És akkor már megvolt ez az egész nagy bőrönd tapasztalat a nőkkel kapcsolatban, a saját életemmel kapcsolatban. Megjött hozzá technika a fotó oldalról, és akkor valahogy ez az így az egész így összeállt idővel, tudod?
Ja, értem. És már az elejétől fogva, akkor ilyen művészi irányba voltál, vagy pedig a modelleket fotóztál, vagy tehát mi volt a témád már az elején?
Hát amikor reklámmal foglalkoztam, és divattal, akkor ahhoz kellett alkalmazni egyértelműen, amivel foglalkoztam. De amikor elkezdtem saját magamnak fotózni, akkor igen, hát az elején nőket fotóztam, mert az volt az adott, nőket fotóztam, de utána elkezdtem, hát ahogy tanultam, tudod, mit tudom én, a still life-ot, akkor elkezdtem still life-ot fotózni, akkor mit tudom én, mindig volt valami feladat, amiből össze kellett anyagokat állítani, és akkor így elkezdtem mindent kipróbálni, de nem voltak a dolgok nálam tudatosak. Tehát volt egy élettársam, aki egyszer azt mondta, ezt elmeséltem a képzőn, amikor benn voltam mesélni a munkáimról, gyűjtöttem ilyen üvegdobozokat mindenféle méretben, és egyszer azt mondta az akkori élettársam, hogy annyi agyad van, mint ott benne abban az üvegdobozban. És ez így megfogott, és így akkor nem gondoltam bele, hogy ez egy elég agresszív dolog valójában, de tehát nem esett le az agresszív oldala, viszont felkeltették a figyelmemet ezek a fürdőszobában lévő díszdobozok, mindenféle üvegedények, és elkezdtem az üvegedényeket befotózni, az üres üvegedényeket befotózni. Úgyhogy ez volt az első ilyen anyagom, ami ezzel a témával kapcsolatos, ahol befotóztam minden üres üvegedényt, amiben annyi ész van, mint bennem elméletileg. És ez így ilyen jó pofának tűnt abban a pillanatban, nem gondoltam bele, és amikor ezt az egyetemen elmeséltem a jelenlévőknek, akkor erre valaki így azt mondta, hogy hú, ez kemény agresszió. És így elkezdtem gondolkodni, igen. És rájöttem, hogy valójában igaza van.
Igen.
De nem, de nálam ez átment a szűrőn, mert valószínűleg nálam olyan szinten minden átment a szűrőn, mert hozzá voltam szokva, hogy nem tűnt fel akkor. Ma már azért valaki egy ilyet beszólna, akkor azért odafigyelnék.
Igen, de biztos, hogy van valami ennek is, valami identitásbeli háttérproblémája, hogy egyáltalán miért fogadtad
hogy ilyeneket beengedett, igen, beengedsz feltűnni, fel se tűnnek, igen.
Ez is érdekes, ezt is fel lehet dolgozni.
Igen, abszolút.
Nagyon érdekes. Szerettem volna egy kicsit magáról a konceptuális művészetről beszélni veled, mit is jelent.
Oké, hát figyelj, a konceptuális művészet, az valójában azt szokták mondani, hogy a 60-as évekre nyúlik vissza, de ha belegondolsz, Duchamp valójában, mint prekurzor, azért már egy-két dolgot felmutatott még annak idején. Igen. Saint-Louis volt az, aki először csinálta a manifestumot, a konceptuál arttal kapcsolatban. Az a lényege, hogy ellene megy a hagyományos művészeti és kulturális elvárásoknak. Uh-huh. Valójában mi történik? Nincsen technika. Nem mondom, hogy nincsen esztétika, mert esztétikának ugyanúgy attól függetlenül a konceptuálnak is lehet esztétikája, ez nem kizáró ok, de valójában a tartalom és a végrehajtás kapja a jelentőséget, és valójában nem önmagában az alkotás, illetve mondjuk úgy, hogy tárgy. Ez egy szociális és talán társadalmi támadás is valójában a kapitalizmusnak az ötletével. Az, hogy amit meglovagolt például Andy Warhol a pop art-tal, hogy tudta, hogy végül is a massza, vagyis a rétegek ragaszkodnak mondjuk, és ismerik, felismerik mondjuk a konzervet, akkor ő erre építette az egészet. Az egész munkáját, illetve az egész pop art valójában a kapitalizmusra épült ebből a szempontból. Aha, viszont a konceptuál, az mondjuk úgy, hogy pont az ellentéte lett, mert ő pedig pont megtámadja, vagy elengedi ezt a tárgyilagos kötődést. Tehát pont arról szól, hogy nincs önmagában a tárgy, nincs a tárgykultusz, nincs az, hogy neked kell és boldoggá tesz, hanem a folyamat, az alkotás folyamata kapja a hangsúlyt, illetve a forma helyett az ötlet, az alapötlet, ami viszi. Tehát ez, hogy konceptuál, a konceptuál szóról általában mi jut eszedbe? A matematika, a logika, a filozófia. Tehát valójában egy új szintre viszi a művészetet.
Igen, egy koncepció.
Egy koncepció. Igen. A folyamat és az ötlet, az alapötlet, az intuíció, az, amit átad, és igyekszik átadni vele.
Ugye beszéltél előbb arról, hogy a technika, hogy nem szükséges, nem kell festened, te se tudsz festeni.
Nem tudok festeni. Mindig, amikor mondom, hogy mivel foglalkozom, rám néznek, és azt mondják, festesz. Nem tudok festeni. De hát figyelj, végül is a konceptuális art, vagy művészet, az valójában megváltoztatta, ha belegondolsz, az egész körülötte lévő burkot, megváltozott a galéria
szerepe
a művészettel kapcsolatban, a művészekkel kapcsolatban. A non-profit intézmények szerepe, múzeumok szerepe megváltozott, és megváltozott a műgyűjtés is, ha belegondolsz. Idáig mi történt? Valamilyen szinten a tradicionális értelembe vett művészeti alkotás viszonylag könnyen, mondjuk úgy, dekodifikálható volt,
igen.
És valamilyen szinten érzelmi okokból történt a műgyűjtés, azt hiszem elsősorban mondhatjuk ezt.
Igen, Magyarországon szerintem most is többségében.
Többé, kevésbé. Érzelmi alapon működik.
Igen.
Viszont a konceptuális művészet esetében ott van mögötte egy gondolat, ami után készülni kell, tanulni kell, meg kell érteni. És ebben ez az izgalmas, hogy egy mentális oldala is van azon túl, amit tud neked nyújtani. De lehet, hogy csak az a része van, és valójában nincs meg mellette az esztétikai oldal.
Igen, amikor kint voltam New Yorkban, és a Whitney Múzeumban pont volt a biennáléjuk, és akkor végignéztem az egész kiállítást, és az volt az érzésem, hogy nem látok más, csak dokumentumokat, tehát hogy nem műalkotásokat, nem a konklúziókat látom, a végeredményt, hanem egy folyamatot. És így akkor tudom, hogy így nem tudtam hova tenni, hogy ezzel most mit akarnak, tehát hogy mit kezdjek ezzel, ez nem megvásárolható művészet.
Nem, igen, valójában, hát figyelj, tudod, hogy a megélés ebből a munkából, ez valamilyen szinten mindig valami oldaltevékenység, vagy valami...
Igen, igen.
Mert valójában meg kell élni valamiből, úgyhogy nagyon sok esetben a performanceból például fotográfiák készülnek, vagy a performance közben fotográfiák készülnek, amit mondjuk csak a művésztől tudod megvenni. Például Marina Abramovics rengeteget performanszát meg tudod találni, vagy meg tudod vásárolni, mint műtárgy, még a fotográfia, mint a performance szerves része, ez működik. De például, amikor videófelvételről beszélünk, és arról van szó, hogy egy műgyűjtő vajon meg fogja vásárolni a videómat, amit csak mondjuk, három példányban lehet megkapni, és hogy ő valójában ezt szeretné-e, vagy van-e valaki, aki ezt szeretné, akkor ez egy elég bonyolult és összetett kérdés. Akkor ebben az esetben valószínűleg nagyobb az esélye, hogy mondjuk bekerüljön egy múzeumban, hogyha ez a szint, vagy ez egy múzeum számára érdekes lehet. Mert tudod, hogy a múzeumnak nem az a feladata, hogy értéket adjon a műtárgyaknak, hanem megőrizze a műtárgyakat, és bemutassa azokat, ami valamilyen szinten, valamilyen szempontból már értéknek vannak nyilvánítva.
Tényleg ez még itt Magyarországon szerintem nagyon gyerekcipőben jár ez az egész, mert hogy így magával fogalommal sem vagyunk nagyon szerintem tisztában. Úgyhogy köszönöm, hogy segítettél.
A konceptuális művészettel kapcsolatban a mai napig még biztos, hogy vannak ilyen típusú kérdések, felmerülnek ilyen kérdések és problémák, hogy hogyan lehet belőle megélni, hogyan működik, hogyan lehet megérteni, hogyan lehet közelebb hozni a közönséghez, a közönséget rávezetni arra, hogy igenis próbáljon meg gondolkodni rajta, próbáljon meg utána nézni, beleélni magát, átélni, stb. Ami egyértelmű, hogy egy festménynél, egy más típusú műalkotásnál sokkal egyszerűbb ránézel, és kb. Érted, hogy mit látsz. Még egy performance-ra azért mondjuk sok esetben készülni kell. Én ezt a Covid után éreztem, hogy amíg be voltunk zárva otthon, és mindenkinek volt mindene, rájött arra, hogy valójában az idő, a szabadsága és más dolgok sokkal fontosabbak mondjuk, vagy lennének számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a performance ebből a szempontból azért érdekes, mert a performance neked egy élményt ad. Eljössz, megnézed, átérzed, megérted, tetszik, nem tetszik, de az a lényeg, hogy egy élményt ad, amit utána te nem viszel valójában haza, viszont az élmény az megmarad neked.
Igen, igen.
Tehát nincs egy tárgyasított oldala,
igen,
amit te gyűjtenél, vagy bármi, hanem egy élmény. Tehát igen, egy élményt kapsz ezáltal, és szerintem ebből a szempontból ez érdekes. Hát egy csomóan vannak, akik performance-ot közönség nélkül csinálnak, tudod, és ez mondjuk általában úgy van rögzítve, hogy mondjuk fotográfián, filmen, stb. De én úgy éreztem, hogyha performance-ot csinálok, akkor ezt úgy csinálom, hogy a közönségnek csinálom, bevonom bele a közönséget, mert szerintem a mai világban, nem vagyunk a 60-as években, vagy a 70-es években, a mai világban ritka az, hogy valakinek nem szakmabeliként van lehetősége arra, hogy megnézzen egy performance-ot, vagy részt vegyen egy performance-on. És szeretnék csinálni egy performance-ot én is mondjam úgy, hogy szülőfalunkban, Solton, és szeretném bevonni a solti lakosokat, fiatalokat, hogy együtt, közösen csináljunk valamit, lehet, hogy már húsvétkor. Mert valójában úgy gondolom, hogy ennek lehetne egy közönségépítő szerepe is, úgy, hogyha mindenki nem csak eljön és végignézi, hanem részt vesz.
Részt vesz, igen.
Úgyhogy én most erre gyúrok.
Na, például ez is nagyon tetszik ebben, hogy interaktívabbak sokkal inkább ezek a projektek, mert hogy az Éró, ugye, amiről elneveztem a podcastot, ugye ők is már inkább interaktív projektben gondolkodtak, és nem feltétlenül csak arról volt szó, hogy magunknak alkotunk, aztán vagy befogadja a közönség, vagy nem.
Ez az öncélű dolog, ez mindig volt, de valójában attól függ, hogy te mi a célod vele, mert hogyha csak magadnak készíted, és abban biztos vagy, és nem alkalmazkodsz a közönségedhez, vagy egy potenciális közönséghez, vagy például egy galéria közönségéhez, akkor az úgy elég, tehát nehezebb. Mert vagy találnod kell egy olyan galériát, akinek pont olyan közössége van, aki szeretné a te munkádat, és általában minden galéria így működik, hogy olyan művészeket szed össze, akik beleillenek a profiljukba, mert tehát valójában ők kiépítenek maguk körül egy közönséget, aki a közönség az azért követi a galériát, mert egyforma ízlésük van, és megbíznak bennük, mondjuk úgy.
Igen, igen, igen.
Úgyhogy Viszont akik egy kicsit kommerszebb vonalon mozognak, azoknak ebből a szempontból sokkal egyszerűbb egyértelműen. Ezzel sincs baj, csak szerintem el kell dönteni, hogy ki mit szeretne csinálni, és melyik oldalon szeretne állni.
Hol lesz a következő projektet, hogyha hallgatók szeretnének?
Valójában egy csoportos kiállításom lesz februárban, azt hiszem Fucking Love 2 a Tobey galériában. A kettőt azt nem tudom, Fucking Love volt tavaly a címe, és ezt most meg fogják ismételni egy újabb verzióval, ezért mondom, hogy Fucking Love 2. Valamint velük leszek február végén Milánóban, az Unfair Art Fairen, ahol szintén csoportos, hárman-négyen leszünk, akik kiállítunk a munkáink, illetve ők állítják ki a mi munkáinkat, és valószínű, hogy ott is fogok csinálni egy újabb performance-ot.
Na.
Ez még a jövő zenéje.
Kíváncsi.
Ez már identitás lesz. Ez már identitás lesz.
Andinak a linkjeit be fogom rakni a videó alá, úgyhogy meg fogjátok találni az Instagramon is fent, vagy a
igen,
YouTube-on
igen.
is fent vagy.
A YouTube-ot nem annyira használom, mint nem. tudod, most már, de valami ott is van, igen.
Jó, az Instagramot mindenképpen.
Jó, köszönöm.
Be fogom linkelni, és akkor onnan már tovább tudnak lépni a többi linkedre is, és nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehettem veled, köszönöm.
És ne feledkezzetek feliratkozni a csatornára, legyünk minél többen, és alkossunk egy jó csapatot. Sziasztok!
Sziasztok!